dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mári Rádiót és benne a pénteki napindítót hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Karácsony előtt jelent meg a hittani kongregációnak az áldásokkal kapcsolatos írása, instrukciója, és ez úgy tűnik, hogy elég nagy viharokat kavart szerte, sok felé pro és kontra mindenféle dolgot. Gondoltam, hogy most átnézhetnénk ezt a témát egy kicsit talán bővebben, részletesebben, hogy egy kicsit felfedezzük, hogy mit is akar ez jelenteni a számunkra. Úgy látom, hogy Ferenc pápánál nagyon sokszor megjelenik az, hogy kifejti az egyház tanítását, míg az Amoris Laetitiában a házasságról szóló szinodusi buddhizításában is ezt látjuk, majd pedig azzal foglalkozik, hogy a sérült házasságokkal, a nem szabályos módon élőkkel mit tudunk kezdeni, hogyan tudjuk őket mégiscsak valahogy az Isten felé, az Isten útján segíteni, megerősíteni, és most is valami ilyesmit sejtek e mögött, az instrukció mögött. Nyilván itt vannak előzményei ennek az instrukciónak. Egyrészt ugye már a hittagú kongregációnak volt pár évvel ezelőtt egy instrukciója, hogy nem szabad megáldani a rendetlen helyzetben lévőket liturgikus módon, és hát ennek egy kicsit a kifejtését, illetve megerősítését láthatjuk. Beszélgetve atyákkal azt néztük, az a vélemény alakult ki, hogy az a nehéz, hogy az áldásoknak valahol a teológiája részletese nincsen részletesen kidolgozva, nem gondoltuk még elég alaposan végig, hogy mit is jelent az áldás. Természetes módon van részünk áldásban, például a Szentmise végén, vagy a pap megáldja az éppen házasság kötőt, a házasság szentségében a házasságot kötő férfit és nőt megáldja, vagy sok más helyzetben is vannak különböző áldás formulák, és ezeket érdemes egy kicsit úgy végig gondolni, hogy mik is ezek az áldások. A Szentírásban, az Ószövetségben megjelenik az áldás, például az ároni áldásként ismert szentírási rész, amit január 1-én az olvasmányban olvastunk, Székely János püspök atya mondja éppen a újévi homiliában, hogy ez a legősibb bibliai szöveg, amit ismerünk, így áldjátok meg az embereket, mondja az Isten, és akkor kerül a Szentírásba az ároni áldás. Áldani a liturgiában Isten szeretetét, erejét közvetíteni, ilyesmit jelent az áldás a számunkra, és a szoros értelembe véve, ugye Isten segítségét kérjük az áldásoknál, vagy pedig ilyen szentelő áldások, például a búzaszentelő körmet, vagy az ételszentelés, vízszentelés, bor megáldás, ezek ugye áldások. Itt kicsit kitérő, hogy az áldás és a szentelés közötti különbség az, hogy az áldásnál van egy áldó mozdulat, és gyakran szentelt vízzel való meghintés, ami önmagában is csak egy áldott víz, hiszen nem szentelés folyik, mert a szentelésnél viszont az történik, hogy krizmával kenik meg például a felszentelt papnak a kezét, a püspököt, a püspökszentéléskor a fejét kenik meg krizmával, vagy a templom szentelésnél a templom falait kenik meg krizmával, és ez kiemeli a világiból, és szenté, szent helyé, felszentelté teszi az illetőt. Az áldásnál nincs ilyen krizmával való megkenés, ott egy áldó mozdulat, egy keresztvetés történik, illetve szentelt vízzel való meghintés történik. Tehát ez a liturgiához kapcsolódó áldásoknál ez egy fontos rész, hogy ilyen módon történik maga az áldás. A liturgiában, vagy a liturgus eszközöknek a megáldása, ezek ilyen áldások, amelyek a szoros értelembe vett áldások a számunkra. Ugyanakkor tágabb értelemben az áldás jámbor, jó kívánság, köszönési forma, például Isten áldjon, vagy ilyen jellegű dolgok, vagy amikor az édesanyja vagy az édesapja keresztet rajzol a gyermeke homlokára, vagy éppen a házaspárok egymás homlokára, ilyet is láttam már, vagy amikor egy áldott új esztendőt kívánunk, akkor ez is egy áldás formula, tulajdonképpen egy liturgián kívül lévő áldás, tehát ez a különbségtétel, ez úgy még egyelőre nem alakult ki pontosan, hogy a liturgikus áldás meg a nem liturgikus áldás között hogyan meg mi módon van a különbség. Ebben a dokumentumban, amelyet a hittani kongregáció adott ki, az áldásokkal kapcsolatban, áldásoknak a járja körül, és először is ugye a bevezetés után mindjárt a házasság szentségében való áldásról mond pár gondolatot, és nagyon hangsúlyozza, ahogy ezt Ferenc pápa is teszi minden alkalommal, hogy a házasság szentsége az egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, és ezt a szövetséget áldja meg a jelenlévő pap. Érdekes, hogy a római rítusban az áldás az egy kiegészítő forma, jelen van mindenképpen, de ha nagyon nem tud jelen lenni pap vagy diakonus, akkor tulajdonképpen anélkül is érvényes, a szentséget a házas felek szolgáltatják ki egymásnak. A keleti gondolkodásban az áldás sokkal erőteljesebben része a házasság kötésnek, a papi áldás az egy fontos része a házasság kötésnek. Tehát a házasság szentségében, szertartásában nem akármilyen áldás történik, hanem a felszentelt szolgálattevőnek fenntartott gesztus. Ebben az esetben a felszentelt szolgálattevő által adott áldás közvetlenül egy férfi és egy nő sajátos egyesüléséhez kötődik, akik a beleegyezésükkel kizárólagosan és felmondhatatlan szövetséget kötnek. Ez a tény lehetővé teszi számunkra, hogy rávilágítsunk arra a veszélyre, hogy bármely más egyesülésre adott áldást összetéveszthetjük a házasság szentségéhez tartozó áldással, szertartással. Tehát ez rögtön a dokumentum elején hangsúlyozásra kerül, hogy a házasság csak egy férfi és egy nő között történhet meg. Aztán beszél a dokumentum az áldás rítusának liturgikus jelentéséről. Az áldásokat ténylegesen a hit erejében ünnepeljük, Isten dicséretére, népe lelki javára rendeljük. Az áldások könyve kifejti, minél világosabban megmutatkozik az egyház ősi hagyománya szerinti áldásformák arra irányulnak, hogy elsősorban Istent dicsőítsék adományáért, kiesdjék jótéteményét, és a gonosz hatalmát megtörjék. Tehát a liturgikus áldás, amiről az áldások könyve számos formát tartalmaz, számos dologra való áldást, kifejezetten az Isten kegyelmének, erejének kiesdését, lehívását jelenti a számunkra. Ugyanakkor azt mondja a dokumentum, hogy el kell kerülni azt a veszélyt, hogy az áldások jelentését kizárólag erre a szempontra redukáljuk, mert ez arra vezetne, hogy ugyanazokat az erkölcsi feltételeket várjuk el egy egyszerű áldástól, mint amelyeket a szentségek vétele megkövetel. Tehát különbséget kell tennünk a szentség kiszolgáltatás, házasság szentsége vagy egyebek, a gyónásban, a feloldozásnál is van egy áldás, amit sokszor alig látunk, mert ugye ott van a rács, meg alig látszik a pap, meg a mozdulata, de ott is megvan a kézrátétel, meg megvan az áldás, az áldó formula a feloldozás szavaiban. Vagy ugye a házassági áldásról is beszéltünk, vagy amikor egy beteget megáldoztatunk, akkor a liturgia végén szerepel az áldás, tehát a szentségekhez kötődő áldás az egy fontos dolog, de ugyanakkor vannak olyan áldások, amelyek nem így a szentségekhez kötődnek a számunkra, hanem különböznek a szentségektől. A szentségeknél szükség van a megszentelő kegyelem állapotára, nyilván a keresztség ezt megadja, de a többi szentségnél ez szükség van, tehát a szentsége fölvételéhez szükség van a szentgyónásra, meg a szentgyónásra, meg a kapcsán a szentáldozásra is. Tehát ugye ez egy fontos szempont, hogy a maga az áldás az nem azonos a szentséggel, külön olyan áldások vannak, amelyek nem kapcsolódnak a szentségekhez. Ugye a áldások a Szentírásban téma előkerül a dokumentumban, és teológiai lelkipásztori értelmezés, aki áldást kér, megmutatja, hogy szüksége van Isten üdvözítő jelenlétére életében. Aki áldást kér az egyháztól, az egyházat Isten által felkínált üdvösség szentségeként ismeri el. Áldást kérni az egyházban annyit jelent, mint elismerni, hogy az egyház élete Isten irgalmának mélyéből fakad, és segít minket abban, hogy előre haladjunk és jobban éljünk, hogy válaszoljunk az Úr akaratára. Tehát az áldás alaphelyzetben azt segíti elő, hogy jobban az Isten útján járhassak, hogy megerősödhessek az Isten útján. A gyermek Jézusról nevezett Terész tanítja, az egyetlen út, amely elvezet bennünket a mindent megadó szeretethez, a bizalom és a kegyelem forrására ad a lelkünkbe, legalkalmasabb, hogy szívből jövő bizalmunkat ne önmagunkba, hanem minden feltétel nélkül, a minket feltétel nélkül szerető Isten végtelen irgalmába helyezzük. Lelkipásztorkodás szempontjából az áldásokat olyan vallásos cselekedetként kell értékelni, amelyek helye az Eucharisztia és a többi szentség ünneplésén kívül van. A népi áltatosság nyelvezete, ritmusa, menete, teológia hangsúlya különböznek a liturgikus cselekményektől. És ezért kerüljük el a jámborsági gyakorlatok, a liturgikus ünneplés köntösébe burkoljuk, ehhez hagyjuk meg ezek saját stílusát, egyszerűségét és sajátos nyelvezetét. Tehát ezek a nem liturgikus áldások, ezek a népi áltatosságba bekapcsolódó áldások, ezek a maguk helyén kell őket kezelni és megőrizni. Az egyháznak tartózkodnia kell attól, hogy lelkipásztori gyakorlatát bizonyos doktrinális vagy fegyelmi sémák szilárdságára alapozza, különösen, ha ez feltételezett tambeli vagy egyházmegye fegyelmi biztonság teret nyit a narcisztikus és tekintély elvű elitizmus előtt, vagyis hogy ezek az áldásformulák ne egy tekintély elvből következzenek, hanem tényleg az embernek a javát igyekezzen szolgálni. A számos alkalom van, amikor az emberek spontán módon áldást kérnek egy zarándoklaton, kegyhelyen, utcán, egy pappal találkoznak. Az áldások könyve számos ilyen ritus tartalmaz. Volt velem is már ilyen, hogy utcán jött valaki, hogy áldjam meg őt, persze természetesen megáldottam. Az áldások népszerű értelmezése leszálló az áldás fontosságát is értékeli, bár nem helyén való, hogy egy egyházmegye vagy püspöki konferencia bármely egyházi struktúra tartós és hivatalos eljárásokat vagy szertartásokat állapítson meg mindenféle ügyekre vonatkozóan, de pasztorális óvatosság és bölcsesség szükséges. Tehát ezeknek a népi jámborság körébe tartozó áldásokra nem kell külön liturgikus szövegeket vagy formákat alkotni, hanem ezeket a maga spontaneitásában kell megtartani. És a dokumentumnak a leginkább vitatott része a rendellenes helyzetben lévő párok és azos nevű párok megáldása. Mit jelent a rendellenes helyzet? Ugye az egyház, katolikus egyház azt kéri a híveitől a házasságban, hogy azt az egyház formája, rendje szerint kösse meg. És ez a házasság kötés, ez felbonthatatlan szövetséget jelent a férfi és a nő között. Na most számos eset van, amikor sajnos manapság, hogy valakik úgy kötnek házasságot, hogy utána, egy idő után, hát tönkre megy a kapcsolatuk, sok minden miatt, ebbe is érdemes majd ezen is elgondolkozni, hogy hogyan lehet a házasságot megőrizni, és erről is fontos lenne beszélni, és utána, amikor elváltak, ugye azt fontos tudnunk, hogy a válás önmagában nem tilt el a szentségektől. Az egyház ismeri azt, hogy ágytól asztaltól való elválás, ha nem bírnak együtt élni, akkor menjenek külön, de nem válnak tőle szabad állapotúvá. Ez ami nagyon fontos. Tehát a második házasságban élők azért nem járulhatnak szentségekhez, azért vannak rendellenes helyzetben, mert nem tudnak házasságot kötni egyik vagy mindkét fél korábbi házassága miatt, és sokszor van az is, hogy az első házasság nagyon hirtelen jött, vagy nem volt eléggé fölkészülve, és nagyon gyorsan szétmegy, és utána már évek, hosszú évek óta, évtizedek óta van együtt egy házas pár, akár gyermekeik is vannak, de nem köthetnek házasságot, mert ott van az előző házasság. Tehát ezek a rendellenes helyzetben lévő házasságok, és ugyanígy egy rendellenes helyzet az, amikor két egynemű akar együtt élni, és ebben azért nyilván érezzük, hogy ez nem a természet rendje szerint van. Nagyon fontos, hogy ezekben a helyzetekben nem szabad eleve ítélkeznünk, és pont az látszik ezekben ebben a kérdésnek a tárgyalásában, hogy nem megítélni, elítélni akarja a dokumentum ezeket a párokat, hanem keressük annak a lehetőséget, hogy hogyan lehet őket az Isten útjára segíteni. Nyilván egy második házasságban élőt vagy, persze fontos, hogy ide kell kapcsolnunk azokat is, akik ugyan nem kötöttek még egyszer se házasságot, de együtt élnek, ők ugyanígy rendellenes helyzetben vannak, ugyanígy nem járulhatnak szentségekhez. Egyik ilyen vitában, vagy beszélgetésben fölmerült, hogy mi a helyzet a jegyes párokkal. A jegyesek nyilván, amikor alaphelyzet van, tehát az egyház szándéka szerint élik meg a jegyességüket, akkor ugye nem élnek együtt, és akkor nincsenek rendellenes helyzetben, tehát ők jegyességüket, jegyes párként ők nyilván megállhatók. Ha egy együttélésben van ez a jegyesség, akkor meg nem a jegyesség miatt, hanem a rendellenes helyzet miatt nem állható meg, és hangsúlyoz azt a dokumentum, hogy őket nem lehet liturgikus keretben, nem lehet az házassághoz hasonló módon megáldani. Pici talán kitérő, de erre is érdemes egy kicsit majd időt szentelni, hogy az egyház hogyan áll a homoszexualitáshoz, hogyan áll az egyneműknek a kapcsolatához. Azt mondja a katolikus egyház katekizmusa, hogy a homoszexualitás olyan férfiak vagy nők közötti viszony, akik kizárólag vagy döntően saját nemük iránt éreznek szexuális vonzalmat. Századok folyamán különböző kultúrákban nagyon eltérő formákat öltött, pszichikai eredete nagyrészt föltáratlan. A hagyomány szentírással támaszkodva, mely úgy mutatja be a homoszexuális kapcsolatot, mint súlyos eltévedést, mindig vallotta, hogy a homoszexuális cselekedet belső természete szerint rendetlen. Ellentétesek a természetes törvénnyel, a nemi aktusból kizárják az élet továbbadását. Nem az igazi érzelmi és szexuális komplexitásban maradból származik, nincs olyan eset, amikor jóváhagyhatóak lennének. Nem elhanyagolható azoknak a férfiaknak és nőknek száma, akiknek ez a hajlama nagyon mélyen gyökerezik. Ez a hajlam, mint objektív rendetlen, többségük számára próbatételt jelent. Tisztelettel, együttérzéssel, gyöngétséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét. Az ilyen személyek arra hivatottak, hogy valósítsák meg életükben Isten akaratát, amennyiben keresztények egyesülnek az Úr kereszt áldozatával, és az állapotukból fakadó esetleges nehézségeket így tudják viselni. És a tisztaságra kaptak meghívást. Önuralom erényével nevelik a belső szabadság, növelik a belső szabadságot, olyan önzetlen barátokság segítségével, imádsággal, szentségi kegyelemmel fokozatosan és kitartóan közelednek és kell is közeledjenek a keresztény tökéletességhez. Tehát az egyház a melegek, a homoszexuálisokat nem elítélni, hanem fölemelni akarja, de ugyanakkor ki kell mondani, hogy az ő helyzetük, állapotuk, a hajlam kiélése az objektíve rendetlen, azt objektíve nem lehet elfogadni, befogadni. Na most egy pici zenével azért megpihenünk itt a hittanórában.
Csillag gyújt a sötét égen, megszülettél szép reményem, csendben pihensz anyád karján, reménységünk éjszakáján. Csillag gyújt a sötét, sötét égen megszülettél szép reményem, csendben pihensz anyád karján, reménységünk éjszakáján.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. Tehát az áldásokról beszélünk, gondolkodunk a hittani kongregáció dokumentuma kapcsán, és ugye eljutottunk oda, hogy a szabálytalan helyzetű párok, a rendellenes helyzetű párok megáldásával mi legyen, mi a helyzet, tehát mit tudunk tenni azoknak a felemelésért, Isten felé vezetésért, akik ilyen rendezetlen helyzetben, rendellenes helyzetben vannak. Nyilván egy második házasságnál az egy másik oldal, hogy lehet őket keresni, hogy esetleg rendezhető-e ez a kapcsolat, rendezhető-e ez a házasság, megnézni, hogy az érvénytelenségét az előző házasságnak. Ez megint egy másik, egy hosszú téma lehet, amelyet érdemes végig gondolnunk majd egyszer. Tehát, azt mondja a dokumentum, hogy az egyházi hatóságoknak nem szabad rituálisan rögzíteniük ennek az áldás szövegét, nehogy ne eredményezzenek semmiféle összemosást a házasság szentségéhez tartozó áldással. Tehát az az alaphelyzet, hogy ha ilyen pár áldást szeretne, az nem lehet liturgikus keretben, nem alkotható rá liturgikus szöveg. Az áldása formái azt a könyörgést fejezik ki, hogy Isten adja meg azoknak a segítségeket, amelyeket az ő lelkének indítatásából származnak, amint a klasszikus teológia segítő kegyelemnek nevez. Hogy az emberi kapcsolatok megérjenek, növekedjenek az evangéliumhoz való hűségben, és megszabaduljanak a tökéletlenségüktől, gyarlóságaiktól, Isten szeretete egyre növekvő dimenziójában kifejezésre juthassanak. Egy olyan áldás, amely bár egyetlen liturgikus ritusban sem szerepel, egyesíti a közbenjáró imát, Isten segítségül hívását azok számára, akik alázatosan fordulnak hozzá. Isten soha senkit nem utasít el, aki hozzá közeledik. Az egyház liturgia is erre a bizakodó magatartásra hív bennünket, bűneink, érdemtelenségünk, gyengeségünk és zavaraink közepette is, amint azt a római misekönyv gyönyörű könyörgése tanúsítja. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz mi nekünk, mint amit megérdemlünk, és kívánhatunk, árazd ránk irgalmadat, bocsáss meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. 22. vasárnapnak ez a könyörgése. A felszentelt szolgálattevők lelkipásztori érzékenységét úgy kell alakítani, hogy spontán módon olyan áldásokat is elvégezzenek, amelyek nem szerepelnek az áldások könyvében. A Szent Atya aggodalma, hogy ezek a nem rituális áldások ne szűnjenek meg olyan egyszerű gesztusok lenni, amelyek hatékony eszközt nyújtanak az őket kérő emberek Istenbe vetett bizalmának növekedésére, óvatosan ügyelve arra, hogy ne váljanak liturgikus vagy félliturgikus szentséghez hasonló aktussá. Ezek az áldások nem kellene ösztönözni, ezeket az áldásokat nem kell ösztönözni, nem kell szertartást előírni, és nem kell megakadézni, hogy megtiltani az egyház közelségét sem. Tehát ez a kettősség érezhető benne, hogy egyrészt szeretne az egyház közel lenni, az Isten közelségét megmutatni a rendellenes helyzetben élők számára is, mégis nyilván különbséget téve a liturgikus, a rendes áldásoktól elhatárolva valamilyen Isten kegyelmét próbálhatjuk közvetíteni a számukra. Az egy fontos gondolat, vagy szempont, hogy ugye az áldás alapvetően egy megfelelő helyzetben lévő emberre irányul, de vajon az áldások csak akkor adhatók-e, ha erkölcsileg az az ember mindenben, egyébként mindenben rendben van. Tehát ez is egy érdekes szempont, hogy kell-e az erkölcsi rendezettség teljes mértéke ahhoz, hogy áldást kaphasson valaki, vagy pedig ilyen töredezett életet élő számára is lehet-e áldást adni. Tehát ez, ami ugye a dokumentumban előkerül, és ami a dokumentumban fontos. Tehát itt különbséget tesz a dokumentum a liturgikus, meg a nem liturgikus áldások között. Nyilván itt csomó dolgot meg kell erősíteni a katolikus tanításban, és meg kell erősíteni. A püspöki konferenciánk karácsony után, december 27-én közleményt adott közzé. Megünnepeljük annak örömét, hogy velünk köztünk van az Isten, aki irgalmas szeretettel meghívott minden embert a vele való szeretet közösségre. Ennek a szellemében mi a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai következő üzenettel fordulunk lelkipásztorainkhoz és egyházunk tagjaihoz. A hittani dikasztérium fiducia supplicans kezdetű az áldások lelkipásztori természetéről december 18-án kiadott nyilatkozata nem változtatja meg a katolikus egyház kezdettől vallott hitét és tanítását a házasságról, a nemi erkölcsről. Hazánk lelkipásztori helyzetét mérlegelve, a püspöki konferencia útmutatásként fogalmazza meg a lelkipásztorok számára, hogy nemi identitástól és szexuális orientációtól függetlenül egyénenként minden embert megállhatunk, mindig kerülni kell azonban azt, hogy a pusztán pártkapcsolatban együtt élők egyházilag nem érvényes házasságban vagy egynemű párkapcsolatban élők számára közös áldást adjunk. Ugyanakkor minden sajátos élethelyzetben lévő testvérünket kísérjük szeretettel, tisztelettel, segítve őket Isten akaratának mélyebb megértésére, Krisztus evangéliumi szerinti élet útjára. Tehát a püspöki kar, és számos más Afrikában, afrikai püspöki karok nagyon sokan nyilatkoztak úgy, hogy nem lehetséges megáldani az egynemű párokat, a szabálytalan helyzetben lévő párokat. Tehát ez vonatkozik nem csak az egyneműekre, hanem vonatkozik minden olyan együttélőre, aki egyházi házasságkötés nélkül él együtt. Székely János püspök atya külön levélben fordult az egyházmegyéihez. Krisztus evangéliuma nem csak Isten végtelen irgalmáról szól, hanem felhív a megtérésre. Ha Ha ezt a második felét elhagyjuk, hamis evangéliummá válik, hangsúlyozza a püspök atya. És azt arról beszél, hogy ugye a Szentírás a házasságnak az egységét milyen sok helyen óvja és védi. Ezért írja a püspök atya, a püspöki konferencia döntésének megfelelően felszólítom a lelkipásztorokat, a szombati egyházmegyében ne végezzék az azonos nemű párok megáldását, fogadjunk az azonos nemű iránti vonzalmat érző testvéreinket is szeretettel, tisztelettel, de ne igazoljuk helytelen életdöntésüket, hanem segítsük őket Krisztus evangélium szerinti életútján. Ezzel leszünk igazi, hiteles pásztorai és testvérei. Tehát nagyon fontos hangsúlyozni, és ezt a hangsúlyt teszik meg a püspökatyák többféle módon, hogy a házasság szentsége az egy férfi és egy nő között az egyház szertartása szerint megkötött szövetség. Jó kérdés az is, és ma többször fölmerül, hogy miért is fontos maga a házasság kötés. Miért nem elég az, hogy egy férfi és egy nő a szoba csöndjében, vagy egy szép helyen, magában, magukban ígéretet tesznek egymásra? Azért, mert ezt a szeretet köteléket a közösség előtt is fontos vállalni, és az Isten áldását kérni rá, és a közösség támogató erejét is jó kérni, hogy én nem csak úgy titokban és csöndben vállalom a másikat, hanem a közösség előtt szeretném fölvállalni, a közösség előtt vállalom föl a szeretet kapcsolatunkat, a közösség előtt vállalom föl, hogy életre vele akarom élni az életemet. A egyházi házasságkötésben az egyház közösség előtt, a polgári házasságkötésben a világ, a társadalom, az állam, a társadalom közösség előtt vállalom föl ezt a szeretet kapcsolatot. Tehát ezért fontos maga a házasságkötés a számunkra. És nyilván itt azért sokféle hitbeli kérdést kell tisztába tennünk a házassággal kapcsolatban, illetve amiről ma talán túl keveset beszélünk, és amiről talán, és most már nyilván nincs ma időnk erre, meg erre mélyebben el kell ebben mélyedni, hogy a szexualitásnak a helye az ember életében, az egyház hogyan látja a férfi és a nő teljes kapcsolatát, és hogyan látja ezt a dolgot, és miért mondjuk azt, hogy ennek igazi helye a házasság, a megkötött házasság, ahol ez az önátadás, ez valóban teljes tud lenni, és már egy végleges döntésnek a megerősítése, és az önátadó szeretetnek a teljes kifejezése tud lenni, amikor már egy elkötelezett életben élő férfi és nő adja oda egymásnak önmagát. Tehát ezeket a kérdéseket is érdemes átgondolni, végig gondolni, és ilyen módon is tisztázni mindazt, amit az egyház vall és gondol a házasságról, a férfi és nő kapcsolatáról, a szexualitásról, ezekben a helyzetekben megélhető dolgokról. Lássuk így az egyház gondolkodását, hogy az egyház tanítását kifejtjük, és keressük azt, hogy a neme szerint élő testvéreinket hogyan tudjuk közelebb vinni az Istenhez, hogy végső soron bekapcsolódjanak az egyház életébe teljességgel, úgyhogy rendezik azt, ami rendezhető az életükben. Tehát ezek nagyon fontos és nagyon mély kérdések, sokat fogunk erről még hallani, beszélgetni, azt gondolom a következő időszakban, és az a fontos, hogy magáról a témáról beszéljünk, az áldások témájáról beszéljünk, és ne azt kezdjük el minősítgetni, hogy aki ebben így nyilatkozott, az ilyen, aki úgy nyilatkozott, az olyan. Úgyhogy köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmét. Ma már telefonhívásra nem lesz módunk, mert gyakorlatilag lejárt a műsoridőnk. Köszönöm kedves hallgatóink figyelmét, köszönöm, hogy erősítik és támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.